Kedves testvérek, dr. Karafa János előadását hallják, mely a Regnum Marianum Akadémia keretén belül hangzott el, Erőszak a Szentírásban címmel.
Az erőszak nélküliség témájáról fogunk beszélni az első részben. Gyakran, amikor az Ószövetséget kinyitjuk, és bizonyos történeteket elolvasunk, vagy még emlékszünk rá gyermekkorunkból, hogy milyenek voltak ezek a bibliai történetek, akkor szinte megbotránkozunk, vagy meglepetésünknek adunk hangot, hogy túlságosan erőszakos dolgok vannak a Szentírásban, véres, kegyetlen események történnek, gyilkolják egymást az emberek, sokszor Isten nevében történik ez az erőszak, ez a gyilkolás, és a mi keresztény szemszögünkből nézve érthetetlen, hát hogy is lehet mindez benne a Bibliában, sokszor kiemelkedő, ugye bibliai alakok is gyakorolják az erőszakot, és bizony, ha a mi erkölcsi mércénkkel mérünk, akkor annak nem felelnének meg, hogyan kerülhetnek bele a Bibliába. Már a kereszténységnek a kezdeti szakaszában is volt egy olyan próbálkozás, hogy az Ószövetségnek ezeket a kegyetlen véres történeteit iktassuk ki a Bibliából, toljuk félre az ószövetségi könyveket, elég nekünk az Új Szövetség, minek nekünk az Ószövetséget olvasni, amikor annyira ellentétesnek tűnik számunkra az Új Szövetséggel, hogy az Ószövetség istene, mintha más lenne, mint az Új Szövetségé, az egyik a bosszúállásé, a másik pedig az irgalomé, a megbocsátásé. A második században Markion nevezetű eretnek volt az a fölfogása, hogy hát tulajdonképpen az Ószövetség istene az nem is ugyanaz, mint az Új Szövetség istene, hogy ez csak a zsidóknak a bosszúálló istene, és nekünk semmi közünk hozzá. Az Ószövetséget ő úgy magyarázta, hogy ez a zsidók vérengző istenének a tevékenysége, ellentétes a kereszténységgel, ugye egy gnosztikus tanokat követő ember volt ez a Markion, nyilvánvalóan az egyház nem fogadta el a tanítását, tehát ez egy eretnekségnek számít azóta is. Aztán az egyháztörténelem folyamán időnként megint fölbukkant ez a törekvés, hogy az Ószövetséget elválasszák az Új Szövetségtől, hogy nincs szükségünk az ószövetségi történetekre, törvényekre, nekünk ott van a szeretet parancsa, ott van Jézus Krisztus tanítása, elég az, nem kell hozzá ez az előszó. Vagy olyan szempontból akarták az Ószövetséget, mint egy kilúgozni, eltávolítani a Bibliából, amely egyfajta anti-judaista zsidó ellenes szempont volt, és azokban az időkben bukkant föl, amikor a zsidó ellenesség megerősödött. Ugye például a nácizmus terjedésének az idején, amikor magában Németországban olyan próbálkozások is voltak, hogy teljesen átírják az Ószövetséget, de az Új Szövetséget is. Az Ószövetséget nem is, hogy csak átírják, hanem hagyják is ki a Bibliából, és helyette germán mondákat azokkal helyettesítsék be az ószövetségi szakaszokat. Az Új Szövetségből pedig vegyenek ki mindent, ami a zsidókra vonatkozik, vagy arra, hogy Jézus zsidó lett volna, és ezt távolítsák el. Elgondolhatjuk, hogyha a Bibliából eltávolítjuk azt, ami a zsidókra vonatkozik, meg Jézusra, aki ugye maga is a választott népből származott, akkor mi maradhatott meg ugyan benne. Ez volt az úgynevezett német nemzeti egyháznak az elképzelése. Természetesen ez a német egyház, Deutsche Kirche, ez nem állt köszönő viszonyban sem a keresztény tanítással, katolikus egyház nyilván ezt nem fogadhatta el. Aztán sokak számára ezen kívül keserű megbotránkoztatást jelentenek az Ószövetség egyes részei. ezen belül, az erőszak kérdésén belül, például az úgynevezett átok zsoltárok, és az zavarja őket leginkább, akik ezt kétségbe vonják, hogy ezt miért is kell olvasni, hogy gyakran esik szó ellenségekről, gonoszokról, istentelenekről. A zsoltárokban gyakran találkozunk ezekkel a személyekkel, akik mintegy Istennek az ellenségei, az emberek pedig a hívő ember vagy a hívő közösség, amikor Isten elé viszi az ügyét, segítséget kér Istentől, hogy állítsa meg a gonoszoknak az útját, tehát állja az útjukat, és tegyen mindent rendbe, hozzon igazságos döntést. És ezt sokszor olyan szavakkal fejezik ki, amelyek a bosszú állásra utalnak. Majd fogjuk látni, hogy mit is jelent ez igazából. A zsoltárokban az emberek, a hívő emberek, azok a saját érzéseiket is Isten elé viszik, úgy állnak Isten elé, ahogy vannak, tehát nem szépítik, nem kozmetikázzák a saját állapotukat, hanem akár egy dühös, haragos állapotban, akár valamilyen más irítségtől, szenvedéstől vezérelve fogalmazzák meg ezeket a kéréseiket. A zsoltárok Isten igazságosságára is gyakran appellálnak, és Isten ítéletét követelik az ellenség számára. És ez talán sokak számára nem egyeztethető össze Jézusnak a szeretet parancsával, ugyanakkor azt is el kell mondanunk, kicsit az Új Szövetségbe átugorva, hogy ugye Jézus ige hirdetésében sem minden olyan szépen rendezetten zajlik, és olyan finoman van megfogalmazva, mint ahogy gondolnánk. Majd lesznek itt a nagybőjtben még szép részek a farizeusokra vonatkozóan, ugye a viperák fajzata, meg fehérre meszelt sírok, tehát nem becézgette őket az Úr Jézus sem, amikor arra került a sor, hogy meg kelljen fogalmazni velük szemben a megfelelő kritikát és figyelmeztetést. Vagy az ítéletről szóló részekben, amikor Jézus az áldottak mellett, ugye az átkozottakról is beszél, tehát jöjjetek atyám áldottai, de távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre. Tehát nem történik valamiféle egybemosása a dolgoknak, hogy a jó és a rossz egyaránt nem számít, majd a jó Isten megbocsát mindenkinek mindent automatikusan. Ez távol áll a jézusi ige hirdetéstől, mert az ember részéről is kell ugye némi erőfeszítés. Amikor egy ilyen erőszakos istenkép tükröződik ezekben a szövegekben, akkor, ahogy a zsinati dokumentum is írja, figyelmembe kell venni, mit akart kifejezni a szerző a korának, kultúrájának, nyelvén, az akkori irodalmi műfajoknak a segítségével. Történeti szempontból is helyre kell tenni azokat a részeket, amelyek az erőszakról vagy a háborúról szólnak az Ószövetségben. Például az úgynevezett háborús honfoglalásnak a kérdése van itt, ami szintén hát kérdéseket vet föl a számunkra. Ugye úgy van ez elképzelve, ahogy a képes Bibliában is szépen lerajzolják, hogy vonulnak az izraeliták, és hát kardérre hányják az ellenségeiket, falak leomlanak, mindenki eltűnik, mindenkit likvidálnak, tehát erőszakos úton szerzik meg a Kánaán földjét. Ugye Kánaán földje, az ígéret földje volt az izraeliták számára, ők valóban ezt a földet birtokolni akarták, és ez már csak úgy van, hogyha valaki egy földet már birtokol, ugye az nem olyan könnyen megy ki onnan. Tehát mivel, hogy tárgyalásos úton megegyezés itt nem született, ezért nyilván összecsapásra került a sor, nem írtak szép leveleket egymásnak, hogy nem küldözgettek küldöncöket, hogy ugyan már adjátok át ezt a várost, vagy azt a várost, hanem hát ha arra került a sor, akkor megostromolták. Ami nem jelenti azt, hogy a Kánaánnak az elfoglalása teljes egészében egy ilyen harcias módon ment volna végbe, hiszen ez egy hosszabb folyamatnak volt az eredménye, és olyan módon is történt ez az elfoglalás, hogy a különböző törzseknek az egyes részei már előzőleg beszivárogtak az országba, ott letelepedtek, kapcsolatot létesítettek a helyi lakossággal, és ilyen békés módon is történt területszerzés, de nyilván volt ennek erőszakos része is. Hát ezt a korabeli ugye, állapotok szerint kell szemlélni, akkor hát így szereztek maguknak területet a népek. Egyébként, hát ha jól meggondoljuk, akkor ma sem zajlik ez túlságosan másképp. Van rá példa most is egy területszerző, ugye az egyik hatalom éppen egy kis darabkát szeretne kiszakítani magának egy másik államnak a területéből. Hát nem kell hozzá sok fantázia, hogy tudjuk kiről, miről van szó. Sokszor megtették már ezt, ugye ez a bizonyos hatalom velünk is, meg másokkal is. Tehát semmi sem új a nap alatt, hogy utaljunk a Prédikátor könyvére. Akkor is így történt ez. Minden esetre ezek a háborús események, amelyeket az Ószövetség leír, ezeket azért úgy kell szemlélnünk, hogy általában nem Izraelnek a hódító háborúiról volt szó, hiszen a legtöbbször éppenséggel a választott nép, az izraeliták voltak a szenvedő alanyai ugye a támadásoknak, hiszen ez egy kis terület volt, Júda is Izrael területe, és körbe volt fogva mindig nagyobb hatalmakkal. Tehát vagy az asszírok, vagy a babiloniak, vagy az egyiptomiak, később a rómaiak voltak, akiknek tulajdonképpen alá kellett rendelniük magukat, hogyha nem akartak végképp elpusztulni. Tehát ez egy kis ország volt, és ennek következtében hát nem is lehetett hódító jellegű háború az Izrael részéről. Az úgynevezett háború teológiája volt az, ami próbált választ adni ezekre a kérdésekre, ugyanis ezeknél a keleti népeknél, politeista népeknél főleg arra ment ki maga a háborúnak a célja is, hogy melyik istenség az erősebb, ugye volt több istenség, amit tiszteltek. És úgy tartották, hogy amelyik nép győz a csatában, annak az istene az erősebb. Tehát, hogyha babiloniak győznek, akkor az ő istenségük erősebb. És bizony, hát ez problémákat vetett föl az izraeliták számára, hogy most, hogyha legyőzik őket a babiloniak, vagy bármelyik másik hát állam, akkor mit cselekszik az ő istenük Jahve, ugye? Vagy Adonáj, mert Jahvénak nem szólították tiszteletből az Istent. Tehát az ő istenségük akkor talán gyengébb, mint ezek a pogány, bálvány istenek. Ez is egy kérdést vetett föl a számukra. És akkor ez a háborús teológia próbálta az ő istenüket is, Jahvét is egy ilyen harcias istennek beállítani. Ugye a seregek ura, Jahve Cebaót, a Szent vagy szent vagyba mi is énekeljük minden misébe, de már nem ezekre a földi seregekre gondolunk, hanem a mennyei seregekre. Tehát a számukra is kellett egy ilyen megerősítés, hogy az Istenük velük harcol, és majd hát győzelemre viszi őket. De hogyha ez túlságosan szélsőségesen volt értelmezve, akkor már ez egy törzsi istenséget jelentett volna a számukra, aki csak az ő nemzetük számára hoz győzelmet vagy sikert. tehát egy ilyen kirekesztő módon közelítették volna meg az Isten képet. A próféták ezt nem hagyták, mert a próféták ez ellen fölléptek, hogy az Istent nem lehet dróton rángatni, nem lehet őt a csatasorba állítani, hogy majd ő fog harcolni értünk és elpusztítja az ellenségeinket, nem lehet a saját céljainkra fölhasználni, és ez az Isten nem csak egy nemzetnek, népnek, fajnak az Istene, hanem minden nemzetnek az Istene. A prófétáknál ez elég világosan megvan fogalmazva, tehát a népekre ugye kivetítve is univerzális istenkép kerül elő. Fölléptek az istenképnek ilyen erőszakos elferdítése ellen a próféták. Izrael népe a történelemben mindig a cselekvő személyes Istennel találkozott, nem egy elvont eszmével, nem a filozófusok istenével. Ő beleavatkozott a történelembe, érezték a jelenlétét, érezték a segítségét, és a maguk módján próbálták az ő alakját megrajzolni. Tehát nyilván emberi fogalmakkal, antropomorf módon próbálták ezt az alakot megrajzolni, és azért beszél sokszor a Biblia is, hiszen a Bibliát emberek írták, ugyan isteni sugallatra, de mégis emberi szóval, emberi szerzők írták. Tehát ezért az Isten alakjában fölfedezhetünk haragot, vagy bosszúállást, vagy dühöt, akár irigységet, olyan értelemben, hogy féltékeny Isten, tehát nem hagyja, hogy Izrael más isteneket, bálványokat imádjon. Néhány ilyen kifejezést meg is fogunk vizsgálni, ami az Isten képpel kapcsolatos, és a számunkra furcsa. Ilyen például a haragomban kifejezés, hogy haragszik az Isten, jellemző Jeremiásra, Ezekiel prófétára, vagy a másodtörvénykönyvre. A harag tulajdonképpen Istennek az elsődleges reakciója a bűnre, tehát egy automatikus, szinte mechanikus értelemben lobban föl az Isten haragja, hogyha valaki bűnt követ el. A bűnös cselekedetnek a visszahatása ez a harag, amely megalapozza a bűnért járó igazságos büntetést. Ugye kétféle szempontból szemlélhetjük a bűnt és következményét, vagy bűn és büntetés, hogy az ember bűne magával hozza Isten büntetését, de abból a szemszögből is nézhetjük, hogy a bűn már magában hordozza a bűnhődést. Tehát, hogy benne van a bűnben az is, hogy ennek lesz valami rossz visszahatása, meg fog bűnhődni az ember azért, amit elkövetett, egy bűnös cselekedetet, hogyha nem egy külső hatásként szemléljük, mint büntetést. A harag közvetlen összeköttetést jelent Isten és a valamilyen bekövetkező szerencsétlenség, katasztrófa, baj között. A történelem alakulásának az okára mutat rá, eszerint Isten áll minden történelmi esemény hátterében, az ő cselekvése nyilvánul meg azok révén. A másik kifejezés, amiről beszéltünk már az előbb is, az a bosszúnak a gondolata, bosszút állni. A héberben a nákam ige, és annak származékai írják le ezt a bosszú állást, és összesen 79-szer fordul elő a Bibliában. Ebből a fele a prófétai könyvekben fordul elő, és azokból is Jeremiásnál különösen sokszor 18 alkalommal fordul elő ez a bizonyos bosszúállás. Nézzünk meg akár erre egy példát, a Jeremiás 27:14-ből, egy ismert szöveg ez, a próféta panasza. Rászedtél, Uram, és hagytam, hogy rászedj, erősebb voltál nálam, és győztél. Nevetség tárgya lettem egész nap, mindenki gúnyolódik rajtam. Mert ahányszor csak beszélek, kiáltoznom kell, erőszakot és elnyomást kiáltanom. Mert az Úr igéje gyalázatomra lett, és csúfságomra egész nap. Azt mondtam, nem törődöm vele, s nem beszélek többé az ő nevében. De olyan lett szívemben, mint égő tűz, bezárva csontjaimba, s hiába erőlködtem, hogy magamban tartsam, nem győzöm. Mert hallottam sokak rágalmát, rettenet mindenfelől. Jelentsétek, jelentsük fel őt. Akik barátságban voltak velem, mind bukásomat lesik, hát ha rá lehet szedni, legyőzhetjük, és bosszút állhatunk rajta. De az Úr velem van, mint hatalmas hős, ezért üldözőim elbuknak és nem győznek, nagyon megszégyenülnek, mert nem járnak sikerrel. Örök gyalázatuk nem megy feledésbe. Seregek, Ura, aki megvizsgálod az igazat, aki látod a veséket és a szívet, hadd lássam bosszúrat rajtuk, mert elég tártam ügyemet. Tehát itt a próféta is a bosszú szót használja, nem olyan értelemben, hogy egy vérszomjas valaki lenne, szegény Jeremiás próféta, hanem ez a bosszú jelenti az isteni igazságosságnak a bekövetkeztét. Tehát nem vágyik ő arra, hogy hát bárkinek is bántódást okozzon. Egyszerűen azt kívánja, hogy a dolgokat tegyék helyre. Azok, akik megsértették az Isten törvényét, azok valamilyen módon hát legyenek erre figyelmeztetve, és legyen helyrehozva a bűn által okozott kár. Nem a saját személyes bosszúját jelenti ez, nem a saját személyes ellenségeit akarja ő elpusztítani, hanem az Isten ügyével szembeszegülőkre vonatkozik ez a rész, tehát igazából a prófétának ezek nem a személyes ellenségei, hanem Isten ügyének az ellenségeiként tekint rájuk, és így fogalmazza meg ezt a felszólítást Isten felé. Egy másik kifejezés, ami szintén előkerül, az átok szó, az átok zsoltárokban akár, vagy itt is a Jeremiásnál az átok kifejezése megjelöli azokat a személyeket és tárgyakat, akik valamilyen szerencsétlenségnek az objektumai. Ez a szerencsétlenség Istentől ered, így határozzák meg az átoknak a forrását, de nem az Isten tehet róla igazából, hanem az ember magára vonja az átkot a bűnös cselekedete által, azáltal, hogy ellenszegül az Isten törvényének. Az átok oka az ember vétke tehát, amelyet vagy a múltban követett el, vagy amelyet esetleg a jövőben kíván elkövetni. Az egyén is gyakran fordul Istenhez, abból a célból, hogy a bosszút véghez vigye, de csak azért, hogy az igazságtalanság révén megzavart világrend ismét helyre álljon. Tehát ez az Isten ítél, megítéli ugye az igazat, de megítéli a gonoszt is. Ahogy a katekizmusban egykoron tanultuk, hogy a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, hiszen igazságos. De ugyanakkor az Isten irgalmas is, ez a szerencséje minden embernek, nekünk is, hogy végtelenül irgalmas és megbocsát. Persze a bűnbánat azért az ott van az ember részéről is, hogy legyen egy őszinte bűnbánat. Tehát ez az Isten is megbocsát a népének, számtalanszor megbocsát, pedig hányszor ugye ellene fordulnak, cserben hagyják, elárulják, bálványokat imádnak, aranyborjút csináltatnak maguknak, úgyhogy az ő lapjuk egyáltalán nem tiszta, de mégis, hogyha fenyíti is őket, küld rájuk csapásokat, akkor is ad nekik új lehetőséget. Tehát van babiloni fogság, ugye van ítélet, de babiloni fogság után mégiscsak azért hazatérhetnek, és újra fölépíthetik a templomot, újra gyakorolhatják az Isten tiszteletet. A pusztulásnak, a szenvedésnek, a halálnak az oka tehát nem Isten, hanem a kiváltó ok az engedetlenség, a bűn, amely magával hozza a bűnhődést. Jól látták ezt a próféták, és ezért hívtak föl a megtérésre, ezért hangzott el ugye a prófétai fölhívás, megtérni, térjetek meg, ahogy ma is hallottuk ugye a hamvazás alkalmával az egyik formula, a térjetek meg kifejezés. Tehát ez a prófétai ige hirdetésre megy vissza. Csak a megtérés őrizhet meg attól, hogy a bűneinkbe bele pusztuljunk, hogy végzetes ítéletté váljanak a számunkra. Az az erőszakos láncolat a háborúknak a sora, ami Izraelt körülvette, amely a kerete volt a bibliai történetnek, az üdv történetnek, az nem az Isten által akart állapot, hiszen Isten nem akarja a rosszat, nem akarja az erőszakot, a háborút. A béke, a boldogság, a természetes állapota a világnak, ez az Isten által akart rend. Az ember bűne ezt megzavarja. Ugye az irítség, a gyűlölködés, a másiknak a lenézése, kihasználása, a másik fölötti uralkodási vágy. Az ember saját erejéből azonban a békesség országát nem teremtheti meg. Jeremiás korában is egy úgynevezett békés korszakot éltek, amikor hát azt lehetett mondani, hogy biztonságban érezték magukat az ellenségtől, úgy gondolták, hogy bevehetetlen a Jeruzsálem, hogy ott van az Istennek a székhelye, ugye a templomban. Éppen ezért úgy gondolták, hogy senki le nem győzheti őket. Ez egy hamis magabiztosság volt, és egy hamis kiválasztottság tudatra épült, arra, hogy ők a választott nép, bizonyos hát fensőbbrendűségi érzés is kialakult ezáltal, hogy a többi népet gyakorta lenézték, és úgy tekintettek csak rájuk, mint pogányokra, mint amelyek nem Isten népe, ugye meg is van a megkülönböztetés a választott nép között, ami Isten népe, és a többi népek, pogányok, gólyim, a gólyok között, akik nem az Isten népe. Ez egy fölfokozott módon azonban már nem szolgálta az isteni üdvtervet, hiszen azért választotta ki Isten Izraelt, hogy a többi népet is magához vonzza, hogy a népek a Sion hegyéhez zarándokoljanak, ugye, ahogy kifejezik azt a proféciák, azonban nem uralkodhatnak a többiek fölött, hanem az Isten békéjének, az Isten kegyelméből kell bekövetkeznie. Ugye ma is, hogyha körbe tekintünk és látjuk ezt az említett sok háborúskodást, erőszakot, szinte megállíthatatlannak tűnik a láncolata, és igazából emberi erőből nem is lehet ezt megállítani, nem lehet a tökéletes békét, boldogságot megteremteni. Voltak erre próbálkozások ugye a történelem folyamán, amikor megpróbálták hát megvalósítani a tökéletes jólétet, boldogságot, a földi mennyországot, ugye mi is részesei voltunk ennek, de ez maga a pokol volt, ugye ez volt hát amit átéltünk sokan, a kommunizmusnak a kísérlete, amikor hát mindent mindenki tökéletesen boldognak akartak látni, és jólétet akartak teremteni, csak ennek a jólétnek az érdekében föl kellett áldozni embereket. Tehát azért, hogy hát a, nem is a többség, de egy kisebbség jól éljen, az ő számukra meg is valósult ez a jólét, csak éppen a többiek szenvedtek hiányt. De akár más rendszereket is, ha nézünk, akkor látjuk, hogy mindig próbálták megteremteni általában diktatórikus eszközökkel ezt a jólétet és békét, csak mindig valaki útjukat állta, úgy érezték. Ugye a nácik alatt a zsidók voltak ez a csoport, hogy azok tehetnek mindenről. A kommunisták alatt a kulákok, a kapitalisták voltak ez a csoport, akiket hát likvidálni kellett. És Kambodzsába, Pol Potnál pedig a szemüvegesek voltak a veszélyesek, akinek szemüvege van, óvatosan, mert azok már tudnak olvasni, valószínűleg másképp minek nekik a szemüveg. És aki olvas, az valamilyen fontos információhoz juthat, nem a párt jóvoltából, akkor az veszélyessé válhat. Tehát akkor azokat kellett megsemmisíteni, úgyhogy így nem valósulhatott meg ez a tökéletes jólét és béke országa, hanem sok-sok áldozatot követelt egy ilyen őrület, hogy valakik ezt szerették volna emberi eszközökkel itt a Földön megvalósítani, ami az embernek semmilyen államnak, semmilyen rendszernek és semmilyen pártnak nem sikerülhet itt a Földön, mert hát a mennyek országa az nem itt épül föl. Köztünk van, bennünk van, ugye munkálkodni kell rajta, de az nem itt fog megvalósulni, és főleg nem valamilyen rendszer vagy pártprogram alapján, hanem mindez az Isten működésének az eredménye, hogyha az ember aláveti magát az Isten akaratának, és munkálkodik ezen a békén, bejárja a békének azt az útját, amit Jézus is járt. Hiszen őnek is volt tapasztalata az erőszakról, ő is egy olyan helyzetben volt, amikor egy megszállt országban volt, ugye a római megszállás alatt, hát mégsem szervezett forradalmi csapatokat, és nem állt az élükre, hogy ellene forduljon ilyen módon a rómaiaknak. Látta az erőszaknak a valóságát, ő maga elszenvedte az erőszakot, hiszen szenvednie kellett, keresztre feszítették. Ő azonban mindezt áldozatként ajánlotta föl az emberekért, mint Isten szenvedő szolgája. Zárásként talán elmondhatjuk, hogy a békesség országa, a béke nem általunk emberek által, hanem Isten erejéből, az ő segítségével valósulhat meg. Bennünk túlságosan sok a rivalizálás, függünk az erőszaktól, saját erőnkből nem tudjuk ezt megvalósítani. A békesség országa az erőszak nélküliség által valósul meg, üzeni Jézus. Mindenek előtt a tehetetlenek, az alárendeltek, az elnyomottak által, akiket az erőszak veszélyeztet, úgy, ahogy azt magában Jézus reprezentálja, mint Isten szenvedő szolgálja. Isten az emberiség egészéből teremti meg a béke közösségét, a szeretet családját, és ehhez a választott népet, Izrael népét, mint egy modellt használja föl. És ugyanakkor, mint az új választott népet, az új szövetség választott népet, az egyházat akarja fölhasználni, az egyház közösségét arra, hogy megtanulják tőle a népek, hogyan lehetséges egymással békességben élni. Hogyha ezt a módszert tesszük a magunkévá, hogyha egyrészt látjuk az erőszaknak a valóságát, tehát nem próbálunk egy ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül nézni mindent, nem zárkózunk el ettől, hanem szembesülünk vele, másrészt viszont nem fogadhatjuk el, ugye, azt, hogy az erőszak uralkodjon ebben a világban, kezdve saját életünkön vagy közösségünkben, akkor már megtettük az első lépést, hogy kiinduló pontként el tudunk a Jézusi úton indulni, ami ugye a keresztnek az útja, nem a dicsőséges út, nem a kényelmes út, hanem éppen az önmegtagadásnak, az áldozathozatalnak az útja, ami ugye ma sem népszerű, akkor sem volt az, de mégiscsak ezen az úton tudunk eljutni a célunkhoz, és csak akkor lehetünk Jézus tanítványai, hogyha ezt az utat követjük.